és egy ártatlan borjúra bukkant. Mert a kötél nem is kötél volt, hanem a borjú farka. Erre már a király is erősen elszégyelte magát, hogy a sok rémületet és szenvedést egy hajtvány, avú borjú okozta. De nem kellett volna szégyenkeznie, hisz voltak éppen nem a borjú ejtette rémületbe, hanem valami iszonyatos, nem létező dolog, amit a borjú helyébe képzelt, és ebben a régi, babonás világban minden gyerek így viselkedett és szenvedett volna, ahogy ő. A király most már nem csak annak örült, hogy ez a valami, ami megijesztette, csak egy kis borjú, hanem örült a borjú társaságának is, mert olyan hagyatottnak és társtalannak érezte magát, hogy még ez oktalan jószágocska társasága és közelsége is sokat érő adomány volt neki. A saját fajtájától pedig annyit szenvedett, és olyan bánásmódban részesült, hogy most egy ilyen Isten teremtménye társaságában érezni magát, melynek szelíd szíve és jóságos lelke van, ha más fenköltebb tulajdonságokkal nem is rendelkezik, valósággal vigasztalulhatott rá. Mindjárt el is határozta, hogy rangjától eltekint, és barátságot köt a borjúval. És miközben puha, meleg nyakát szirógatta, mert a borjú ott feküdt éppen a keze ügyében, megvillant eszében, hogy ezt az állatot felhasználhatja nem is egy dologra. Ezért hát fogta magát, az ágyát újra vetette, de most már szorosan a borjú mellé, oda kucorgott a borjú nyakához, a pokrócokat pedig barátjára is ráborította. Egy-két perc múlva olyan jó melegben és kényelemben érezhette magát, amilyenben a Westminsteri királyi palota párnái között sem. Most már kellemes gondolatai támadtak, az élet vidámabb képet öltött, a rabság, a bűn kötelékeitől szabad volt, és az aljas, kegyetlen söpredéktől is megszabadult. Melegben, fedél alatt volt, egy szóval jó érezte magát. Az éjjeli szél felkerekedett, és oly vadrohamokkal száguldott, hogy a vén csűr csak úgy rászkódott, recsegett belé, majd a láb hagyott, és időnként nyögve, sóhajtozva elkálta körül az ugokat és kiszögelléseket. De ez a királynak most, hogy kényelmesen elhelyezkedett muzsika volt, csak hadd dühölcsön és dühöngjön, hadd csapkodjon, nyögjön és süvítsen, bánta is ő, sőt gyönyörködött benne. Még szorosabban simult pajtásához, és elégedettségében boldog könnyűséggel álomtalan, békességes alvásba merült. A távolban kutyák vonítottak, elebődültek a bús tehenet, a szél pedig tovább tombolt, és vadeső pászmákkal csapkodta a tetőt. De Anglia királya csak aludt zavartalanul, és aludt a borjú is, mert egy ügyű jószág volt, sem a vihar nem zavarta, sem az, hogy király aluszik mellette. 19. Fejezet. A király fia parasztok között. Amikor a király jókor reggel felébredt, csak látja, hogy egyázott, de okos patkány mászott be éjjel, és kényelmes vackot csinált magának az ölében. De most, hogy megzavarták, eliszkolt. A fiú elmosolyodott, és így szólt. Mitől félsz, szegény bolond? Én is csak olyan ágról szakadt vagyok, mint te. Gyalázat volna, ha gyámoltalant bántanék, én, gyámoltalan. Sőt, még hálás is vagyok neked a jó jelért, mert ha egy király olyan mélyre süllyedt, hogy a patkányok rajta alusznak, ez bizonyosan azt jelenti, hogy sorsa fordulóban, ennél mélyebbre, világos, hogy nem süllyedhet. Feltápászkodott, és kilépett az istállóból, és e pillanatban gyermekhangokat hallott. A csőrajtó kinyílt, és két apró lányka lépett be rajta. Mihelyt a királyt megpillantották, abba hagyták a beszélgetést, kacagást, megálltak, és roppant kíváncsisággal bámultak rá, aztán elkezdtek suttogni, majd kisé közelebb mentek, és itt megálltak, csak bámultak és súgtak-búgtak. Aztán lassacskán nekibát orrottak, és hangosan kezdtek róla beszélgetni. Az egyik így szólt. Bekedves arca van. Mire a másik hozzátette. És be gyönyörű haja. De biza elég rongyos. És milyen néhány kórásznak látszik. Még közelebb mentek hozzá, óvatosan körüloldalogták, és aprólékosan megvizsgálták mindenfelől, mintha valami furcsa, ismeretlen állatka volna, de félénken és nagy óvatossággal, hogy véletlenül meg ne harapja őket, hanem talán harappós. Végül is egymást bátorítón, kézen fogva megálltak előtte, és ártatlan tekintettel, jó kiadósan megbámulták. Aztán egyikük összeszedte bátorságát, és becsületes nyíltsággal megkérdezte. Ki vagy te, fiú? Én vagyok a király, hangzott a komoly felelet. A lánykák egy kicsit meghökkentek, szemük tágra nyílt, és úgy maradtak némán egy jó fél percig is. Végül a kíváncsiság megtörte a csendet. A király? Miféle király? Anglia királya. A gyermekek először egymásra, aztán őrá néztek, aztán álmélkodva, szédelegve megint egymásra, végre egyikük megszólalt. Hallod ezt, Margaret? Azt mondja, hogy ő a király. Igaz lehet ez? Miért ne lehetne igaz? Gondolod, hazudik, Prissi? Mert az úgy van, hogy ha nem volna igaz, hazugság volna. Az bizony. Ezt jegyezd meg. Minden, ami nem igaz, hazugság, ha hiszed, ha nem. Ez már alapos érvelés volt, és Prissi ingatag kétségen jalul kirántotta a gyékényt, egy pillanatig tűnődött rajta, aztán a királyt a következő jámbor megjegyzéssel tette próbára. Ha igazán te vagy a király, akkor hiszek neked. Igazán én vagyok. Ezzel minden rendben volt. Ő felsége király volt, tehát minden további kérdés és vita nélkül fogadták el, és most már a felől kezdték kérdezgetni, hogy mi szél fújta ide, hogy járhat ilyen nem királyi ruhában, hova igyekszik és többet férjét. Szegénynek igen jót tett, hogy végre olyanoknak panaszkodhat, akik nem csúfolják ki, és nem vonják kétségbe szavait, így hát lelkendezve esélységét is elfeledve beszélte el viszontagságait, és a leánykák a legmélyebbes leggyöngédebb rokonszenyvel hallgatták. Amikor pedig utolsó kalandjához ért, és megtudták, mióta éhezik és szomjazik, tüstént abba hagyták a meséltetést, és siettek vele a tanyához, hogy reggelit szerezzenek. Most már boldog, derűs volt a király, és így szólt magában. Ha majd ismét király leszek, mindig becsülni fogom a kisgyermekeket, és sohasem felejtem el, hogy ezek bíztak bennem, hittek nekem szenvedéseim idején még az idősebbek, okosabbnak tartván magukat, csak csúfoltak, hazugnak mondtak. A leánykák anyja a király szeretettel és szánalommal fogadta, ágról szakadsága és nyilvánvalóan zavarodott el, mélyen meghatotta anyai szívét. Özvegy volt és meglehetősen szegény, éppen ezért elég szenvedést látott, hogy szíve megessék a nyomorultakon. Abban a hiszemben volt, hogy a bolond fiú elcsatangolt hozzátartozóitól vagy eltartóitól, ezért hát megpróbálta kiszedni belőle, honnan jött, a végből, hogy gondoskodhassék visszaviteléről, de hiába való volt minden szomszédvárosra és falura vonatkozó firtatása, a fiú arca és feleletei arra vallottak, hogy hírét sem hallotta a kérdezett helyeknek. Viszont komolyan és természetesen beszélt az udvari ügyekről, és többször elpityeredett, mikor a boldogult királyról, atyáról beszélt, de mihelyt közönséges dolgokra fordult a társalgás, érdeklődése megszűntesen hallgatott. Az asszony ugyancsak zavarban volt, de nem hagyta annyiban. Főzés közben is különféle fortélyokon törte a fejét, hogy a fiú úgy sarokba szorítsa, és kiszedhesse belőle igazi titkát. Beszélt neki a tehenekről, de az a füle botját sem mozdította, aztán a juhokra terelte a szót, ugyanazzal az eredménnyel. Ilyen formán az a sejtelme, hogy a gyermek pásztor fiú, szetefoszlott. Aztán beszélt mammokról, majd takácsokról, bádogosokról, kovácsokról, különféle szakmákról és mesterségekről, végül bolondok házáról, tömlöcről, menházról, de semmi eredmény, az asszony egy helyben topogott, egy szikrát se látott tisztában, végül is csak egy valami jöhet egy szóba, a cselédi szolgálat. Úgy van, most már megtalálta a nyomot, nem lehetett más a fiú, mint Holmihez Jénos. Tehát ilyesmiről beszélt most már. De az eredménybe verő volt. A sepregetés témája nyilvánvalóan untatta, a tűzrakásra rá se hederített, a padlós úrolás és sikálás sem keltett benne semmi lelkesedést. Végtére a gazdasszony kétségbe esve, inkább már csak úgy tessék lássék, a szakácskodás művészetét vetette fel. Legnagyobb meglepetésére és örömére a király arca hirtelen felderült. Nolán, végre kiugrasztotta a nyulat a bokorból, gondolta, és míg roppant büszke is volt cseles furfangjára és tapintatára, melyel elérte ezt. Fáradt nyelve most már pihenhetett, ugyanis a király beszélőkéjét a mardosó éjséges a sistergő, rotyogó fazekakból és serpenyőkből párolgó, ocsiklandozó illat olyan ékes szólásra ingerelte holmi incsiklandozó fogásokról, hogy ez asszony alig 3 perc múlva így szólt magában, bizony igaz, hogy kitaláltam. Konyhában segített ez, kutta volt. A fiú eközben csak sorolta étlapját, és olyan hozzáértéssel magyarázta, hogy a gazdasszony most már azt mondta, szent ég. Honnan a csodából ismerhet ennyi fogást és még hozzá ilyen finomakat? Mert merőben csak nagy urak és gazdagok asztalán előforduló holmit emleget. Ohó, már tudom. Akármilyen toprongyos kis tekergő mostan, mielőtt meggabajodott volna, bizonyosan valami palotában szolgált. Az bizony, alkalmasint a király konyháján kuktálkodott. Mindjárt kiderül. Üzetve a vágytól, hogy bebizonyítsa, milyen élesecű, azt mondta a királynak, hogy ügyeljen egy pillanatra a konyhára, még biztatta is, hogy toldja meg egy-két fogással a reggelit, ha jónak látja, aztán kiment az udvarra, és intett a gyermekeknek, hogy kövessék. A király pedig így morfondírozott ez alatt. Egy másik angol királynak is volt hasonló megbízatása hajdanában, igazán nem lehet rangomon alulni olyan feladat ellátása, melyhez nagy alfejéd is leereszkedett. Sőt, megpróbálom derekasabban teljesíteni ő nála, mert ő oda égette a pogácsát. A szándék jó volt, de a kivitel alatta maradt, mert akár a másik, ez a király is csak hamar súlyos gondolatokba mélyedt, és vele is megesett ugyanaz a baleset, a fősztye adakozmált. Az asszony éppen jókor toppant be, hogy a reggelit megmentse a teljes pusztulástól, a király fit tűnődéséből kemény, de jó szándékú korholással rezzentette fel. De látva, hogy elrontott feladata miatt mi kétségbe esett, azonnal megenyhült, és már is csupa jóság volt és kedvesség. A fiú ezután derekasan és kiadósan bölöknározott, és ez felüdítette. Az étkezést az a furcsaság jellemezte, hogy mindkét fél mellőzte a rangkülönbséget, de ekednek egyik élvezője sem vette észre, miben részesül, mert a gazdasszony bár eredetileg csak holmi maradékot akart vetni a kis csavargónak, ahogy a többi csavargónak vagy a kutyának szokott, de az előbbi szidalom úgy égette a lelkét, hogy mindent megtett, amit megtehetett vigasztalására, így azt is, hogy a családi asztalhoz ültette a nála különbekkel együtt, emígy hangsúlyozván a fele baráti egyenlőséget. Ami pedig a királyt illeti, őt annyira bántotta a feladat elpuskázása főleg, mert a család jóságos volt hozzá, hogy a hozzájuk való leereszkedéssel óhajtotta jóvá tenni ügyetlenségét a helyett, hogy megkövetelte volna az asszonytól és a gyermekektől, hogy állva szolgáljanak neki, amíg ő születését és méltóságát megilletően egyedül foglalja el az asztalukat. Mindnyájuknak jót tesz, ha olykor irgalmasak vagyunk. Az asszonyt is egész napra boldoggá tette a feletti elégültsége, hogy milyen nagy lelkű volt ehhez a sehonnaihoz. Szint úgy tetszelget magának a király is, mert ékegyesen megalázkodott egy akárki parasztasszony előtt. Mihelyt a reggelit elköltötték, a házi asszony azt mondta a királynak, hogy mosogassa el az edényt, ez a parancsa a királyt egy pillanatra hol szörnyen megdöbbentette, hogy bizony közel volt a lázadáshoz, de aztán ezt mondta magában. Nagy Alfréd pogácsára vigyázott, az edényt is elmosogatta volna kétség kívül, ezért hát megpróbálom magam is. Bizony fárasztó és kellemetlen munka volt, de végül mégiscsak elvégezte. Most aztán türelmetlen lett, folytatni szerette volna útját. Az ám, de az élelmes asszony társaságától nem szabadulhatott egy könnyen. Az asszony több apró cseprő feladattal bízta meg, és ő el is végezte derekasan, dicséretre méltón. Aztán a kislányokkal együtt leültette, téli almát kellett hámoznia, de már ehhez oly ügyetlen volt, hogy az asszony hamarosan abba hagyatta vele, és kezébe nyomott egy hentes kist, hogy fenje meg. Azután meg gyakjú fésülésre fogta, úgyhogy szegény már arról kezdett morfondírozni, hogy ő most aztán alaposan lefőzhette Nagy Alfréd királyt is az elantas cseléd munkában, aminek leírása jóhatna a meséskönyvekben vagy krónikákban, és már-már azon volt, hogy nemet mond. És amikor éppen ebéd után az asszony egy kosár macska kölyköt adott át neki, hogy vízbe folytsa, nemet is mondott. Jobban mondva éppen azon volt, hogy tiltakozzék, mert érezte, hogy mindennek van határa. Ez a macska ölés volt az a pont, amikor közben jött valami. Ez a valami pedig nem volt más, mint jobbcantyházaló batyúval a hátán és húgó. A király a két zsivánt a nagy kapu felé közelettükben pillantotta meg, mielőtt azok észrevették volna. Így hát arról a bizonyos határról egy szót se szólt, fogta a macskás kosarat, csendben, szó nélkül kiment a hátsó kapun, és sietve vágott neki a ház mögötte szűk utcának. 20. Fejezet. A királyfi és a remete. A háztól már magas sövény választotta el, és bár halálosan félt, mégis teljes erejéből loholt a távoli erdő felé. Hátra se nézett, míg el nem érte az erdő szélét. Akkor visszafordult és hát két embert látott messzire maga mögött. Ez elég volt, de hogy vártam meg, hogy alaposabban szemügyre vehesse őket. Csak nyakába vette a lábát, és futott, míg be nem ért az erdő sűrűjébe. Ott megállt, abban a hitben, hogy most már kellő biztonságban van. Feszülten figyelt, de mélységes és ünnepélyes csend volt, sőt félelmetes és lélekszorongató. Csak egyszer-egyszer fogott fel a füle hangokat, de ezek oly távoliak és rejtelmesek voltak, mintha nem is valóságos hangok volnának, hanem kísértő lelkek panaszos nyőszörgései. Ilyen formán ez a jog még félelmetesebbek voltak, mint maga a csendesség. Eleinte az volt a szándéka, hogy itt marad estig, de izzadt testét rövidesen átjárta a hideg, és kénytelen volt mozogni, hogy felmelegedjék. Nekivágott hát egyenesen az erdőnek, remélve, hogy hamarosan megtalálja az utat. De csalódott. Ment, mendegélt, egyre bejebb, és minél odabb jutott, az erdő annál sűrűbbé vált. A sötétség is egyre sűrűbb lett, és a király egyszer csak arra ébredt, hogy ráesteledett. Borzott még a gondolattól is, hogy ezen a rémületes helyen kell éjszakáznia. Lépteit szaporázta, de csak kárára, mert nem láthatta tisztán, hova lép. Következésképpen csak csetlet botlott a gyökerek közt, és meg-megakadt tüskékben, iszalagokban. Hogy megörült, amikor végre észrevett valami pislákoló világot. Óvatosan közelített, minduntalan megállt, körülnézett és figyelt. Valami hitvány kis viskóly vegtelen ablakából jött a világosság. Most valami hangot hallott, és majd hogy el nem futott, és el nem bújt éhettében. De szándékát hirtelen megváltoztatta, mert mintha imádkoztak volna odabent. Az ablakhoz lopakodott, lábújhegyre ágaskodott és bekukucskált. A szoba kicsi volt, padlója maga az Isten adta föld, a használattól jó keményre döngölve. Egyik sarkában szanma fekhely, egy-két rongyos pokrócszal, mellette veder, kupa, táles két-három fazék, serpenyő, volt még egy falóca is meg egy háromlábú szék. A tűzhelyen rőzsetűz maradéka hamvadozott. Egy kis oltár előtt, egyetlen gyertya világában öreg embert érdelt, mellette, holmi vén faládán, nyitott könyv feküdt és egy emberi koponya. Szálas, csontos testalkatú öreg ember volt, halász szakálla igen hosszú és hófehér, nyakától bokájáig érő báránybőr ruhába öltözve. Bizonyára egy szent remete, mondta magában a király. Végre rámosolygott a szerencse. A remete feltápászkodott a térdelésből, és a király bekopogott. Ögös hang válaszolt. Lépj be, de hagyd odakint a bűnt, mert szent hely ez, ahova belépsz. A király belépett és megállt. A remete rámeresztette izzó, zaklatott szemét, és így szólt. Ki vagy? A király hangzott a felelet nyugodt egyszerűséggel. Isten hozott, király. Kiállt ott felelkesen a remete. Aztán lázas jövés menés közben es folyton hajtogatva, Isten hozott. Isten hozott. Odaigazította a fapadot, a királyt a tűzhelyhez ültette, némi rőzsét vetett rá, és aztán ideges léptekkel kezdte feles alá méregetni a szobát. Isten hozott. Ó, sokan kerestek oltalmat itt, de méltatlanok voltak, és elkergettem őket. De egy király, ki eldobja koronáját, és méltóságának hívságos csillogását megveti, testét pedig rongyokkal fedezi, hogy életét a kegyességnek és a testanyagatásának szentelje, az méltó erre, annak jár az Isten hozott. Az menedéket kapitolta napjáig. A király sürgősen közbeszólt, hogy magyarázkodjék, de a remete ügyet sem vetett rá, alkalmasint nem is hallotta meg, csak rótta rovogatta felesle az útját, egyre hangosabb és dögedelmesebb beszéddel. Este békességre lelszíten. Senki fia fenn nem fedezi rejtek helyedet, hogy esdeklésével akarjon visszatérésre bírni a maléha és hívságos világba, melynek elhagyására az úr indított. Itt majd imádkozol, elmélyedsz az írásban, elmélkedsz a földi világ bolondságain, csalátságain, a mazei jövendő világ malasztjain. Fakéreg és erdei gyökerek lesznek a táplálékod, és naponta ostorozással sanyargatod a testedet, hogy lelked megtisztuljon. Szőcsuhát viselsz pőre testeden, csak vizet iszol, és békességed lészen, ó, teljes békességed. És aki majd keresésedre jöjj, csalatkozva fordul vissza, téged többé nem találhat meg, és nem háborgathat. Az öreg, folyton járkálva, végre halkabban beszélt, majd csuttogásra fogta hangját. A király megragadta az alkalmat, hogy előhozakodjék a maga bajával. Estette ezt nyugtalanságtól, félelemtől ihletették ezt szólással, de a remete csak motyogott tovább, és rá se hederített. Majd mindig motyogva, oda ment a királyhoz, és így szólt nagy fontoskodva. Bizt, mondok neked egy titkot. Már oda is hajolt, hogy közölje, de visszahőkölt, és hallgatózó állásba dermedt, aztán egy-két perc múlva lábújhegyen oda ment az ablaknyílashoz, fejét kidugta, és ezt csúgta a fülébe, én arkangyal vagyok. A király rettentő megijedt, és azt mondta magában. Engedne Isten vissza a tolvajok közé. Mert lám, egyőrült vén ember fogja vagyok. Szorongása nőtt, és arcáról is világosan lerít. A remete lázas suttogással folytatta. Látom, érzed varázserőmet. Orcádon a megdöbbenés. Te nem juthatsz be ebbe a varázslatos világba, ezzel ne is ámítsd magad, mert ez magának a mennek varázsköre. Én felszállok, és visszatérek egy szempillantás alatt. Ehelyt váltam arkangyallá, most öt esztendeje, mennyből küldött angyalok ruházták rám egy csodálatos hatalmat. Jelenlétük ezt az adót elviselhetetlen ragyogással töltöttem meg. Esők letérdeltek előttem, király. Bizony, letérdepeltek. Mert én náluk is nagyobb voltam. Jártam a mennyek csarnokában, a pátriárkákkal társalogtam. Érintsd csak a kezemre, félj, érintsd csak meg. Így, most olyan kezet érintettél, mely Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal szódított kezet. Bizony, jártam én az aranycsarnokokban, és szemtől szembe láttam az istenséget. Most pihenőt tartott, hogy fokozza a hatást, majd arca hirtelen szint váltott, újra talpra szökött, és keserű dühvel mennydörögte, az vagyok, az arkangyal, de csak arkangyal. Én, aki pápa lehettem volna. Mert ez az igazság. Égi szózat mondá meg, álmomban, 20 esztendeje. Ó, igen, bizony úgy volt, hogy pápa lecek, hiszen az ég mondta, hogy ez lecek, de a király feloszlatta rendházunkat, és engem, szegény, ágról szakadt szerzetest, világgá üztek, hatalmas küldetésemtől megraboltak. Itt is miért mormogni kezdett, homlokát ököllel csapdosta, tehetetlen dühében hol egy szörnyű mérgesát kocifrázva, hol ezt hajtogatva csüggetegen. Ezért vagyok csak holmi arkangyal én, aki pápa lehettem volna. Így folytatta egy óra hosszat, és az alatt a szegény kicsi király csak ült egy helyben, és szenvedett. Aztán az öreg őrjöngése hirtelen eloszlott, és maga lett a szelítség. Angyilnyájosra vált, felhőiből leereszkedett, és most már oly egyszerűen és emberien kezdett csevegni, hogy egy-kettőre teljesen megnyerte a király szívét. A Vincent ember a fiút közelebb igazította a tűzhöz, s kényelmesebben helyezte el is kisebb szólásait, orzsolásait hozzáértő, gyöngét kérszel megorvosolta, aztán meghozza lát ott a vacsora készítéje özben folyton mesét, jó ízűen, egyszer-egyszer megsimogatta a csaka, megbúbolta a jét, s mindezt olyan szelszelics babusratóan, hogy hamarosan minden aggangyal okozta rémületét és értózatát az ember iránti tisztelet és szeretetté változtatta benne, így tartott ez a boldog állapot, ami kettesben megvacsoráztak, majd a remete, miután imádkozott az oltár előtt, ágyba fektette a fiút egy kicsi fülkében, és olyan szerető becézéssel, babusgatással takargatta be, mint egy anya, így hagyta ott egy búcsú simogatással, esült le a tűzelé, és szórakozottan kezdte piszkálni a parazsat. De hirtelen abba hagyta, aztán az ujjaival bögdösné kezdte a homlokát, mintha valami elillant gondolatát igyekezett volna visszaidézni. De úgy látszott, sehogy sem boldogult. Majd egyszerre felpattant, belépett vendége fülkéjébe, és így szólt. Te király vagy? Király. Hangzott álmosan a felelet. Milyen király? Anglia királya. Angliái? Akkor hát Henrik hallott. Ó, jaj, bizony. Én a fia vagyok. A remete arca rémítően elborult, és bosszút lihegve, keményen ökölbe szorította csontos kezét. Néhány percig állt így, ziháló mellel, aztán rekedten szólt. Tudod-e, hogy ő juttat ott minket koldusbotra, estet földön futóvá? Feleletet nem kapott. Az öreg a fiú felé hajolt, belebámult nyugodalmas arcába, és figyelte egyenletes lélegzését. Alszik, milyen alszik? Állapította meg, arcáról eltűnt a sötét felhő, és valami kaján gyönyörűség ült ki a helyére. Az alvó fiú arcán most mosolygás derengett. És a remete ezt morogta. Lám, boldog a fickó. Elfordult tőle, és elkezdett feles alá járkálni nagy titokzatosan, mintha valamit keresne, hol megállt és fülelt, hol a fejét forgatta ide-oda, és egy csebes pillantást vetett az ágy felé, és közben folyton motyogott, makogott magában. Végre megtalálta, amit keresett, egy osdás hentes kést megköszörő követ. Visszalopózott a tűz mellé, leült, és szépen fenegetné kezdte a kést a kövön, folyton pusmogva, makogva, felfel kiáltva. A szél sóhajtozva járta keresztül az elhagyott viskót, és messziről előhozta az éjszaka titokzatos hangjait. Repedésekből és lékakból vakmerő egerekes patkányok fénylő szemeik andikáltak az öregre, de ő csak folytatta munkáját lázasan, emerülve, és mindebből semmit sem vett észre. Időnként végighúzta hüvelykujját a kés élén, és megelégedetten bólogatott hozzá. Már élesedik, mondta, azám, már élesedik. Az idő múlásával nem törődött, csak dolgozott nyugodtan tovább, elszórakozva gondolataival, melyeket olykor ki is mondott. Az apja tett tönkre, ő nyomorított meg bennünket, és most elenyészett az örökös tűzben. Tőlünk megmenekült, de Isten akarata igen, igen, az Isten, ne pereljünk vele. Ám a tűztől nem menekült. Nem, a könyörtelen, irgalmatlan, emésztő lángoktól nem menekült. Azok pedig örökké valók. És így köszörült, köszörült ovám, és közben mormogott, vagy rekedten fel-fel kacágott, majd is négy szavakban tört ki. Az ő apja tette mindezt. Csak aggangyal vagyok, de ha ő nincs, tápa volnék. A király megmoccant. A remete elesztelenül az ágyához ugrott, letérdelt, és a fekvő gyermek fölé hajolva döfésre emelte kését. A fiú megint mozdult egyet, szeme egy pillanatra kinyílt, de értelem nem volt benne, semmit sem látott, és a másik percben már nyugodt lélegzése mutatta, hogy álma is mit mélyre fordult. A remete egy ideig ugyanebben a helyzetben, lélegzetét is visszafojtva figyelt, majd lassan leeresztette a karját, és eloldalgott, mondván. Éjfél már régen elmúlt, nem volna jó, ha kiáltana, mert véletlenül erre haladhat valaki. Odúját körül futkosta, és hol innen, hol onnan egy-egy darab rongyot szedett fel, aztán visszalopózott, és gondosan, nagy elővigyázattal összekötözte a fiú bokáját anélkül, hogy felébresztette volna. Aztán a csuklóit is össze akarta kötözni, és többször is megkísérelte keresztbe tenni, ám a fiú mindig éppen akkor, amikor a kötél már-már rákerült, elhúzta hol az egyik, hol a másik kezét, de végül, amikor az aggangyal már közel volt a kétségbeeséshez, a fiú magától tette keresztbe őket, és a másik pillanatban már rajta is volt a húrok. Aztán a remete áthúzott egy rongyot a fiú álla alatt, és a feje tetején megcsomózta persze óvatosan, fokról fokra, és hogy ügyesen bogozta, göcsözte össze, hogy a fiú közben békésen aludt, és még csak meg sem mozdult. 21. Fejezet. Hendon, az életmentő. Az öreg ember macska módra görnyedve elosont, majd lopakodra vitte oda az alacsony padot. Féltestével a derengő, pislákoló világosságban, félig árnyékban ült, és mohó szemét az alvó fiúra meresztve türelmesen virrasztott fölötte, nem érezte az idő múlását. Kését csendesen köszörülgette, motyogott, és kuncogott hozzá. És ahogy ott ült ebben a világításban és ebben a testtartásban, semmihez sem hasonlított jobban, mint egy iszonyú pókhoz, mely holmi boldogtalan, megkötözött, tehetetlenné vesző rovarra felé a fogát. Jó idő múlva az öreg, még mindig mered bámulásban noha már semmit sem látott, mert lelke álomszerű révületbe került észrevette, hogy a fiú szeme nyitva van. Tágra nyitva, esdermek rémületben mered a késre. A kielégülő sátán mosolya suhant át az öreg ember arcán, és anélkül, hogy megmozdult vagy foglalatosságát abba hagyta volna, így szólt. 8. Henrik fia, imádkoztál? A fiú tehetetlenül vergődött kötelékeiben, és egyszer mint folytott kiáltást kényszerített ki összeszorult állkapcsai között, amit a remelte igenlő válasznak fogott fel. Akkor hát imádkozz újra. Mondd el a haldokló imádságát. A fiú testét borzongás rázta meg, és arca elsápadt. Újra vergődni kezdett, hogy kiszabadítsa magát, pánkolódva jobbra-balra, iszonyú elszántan, dühötten, kétségbe esve, de hasztalanul, mert a kötelék nem engedett. És ez alatt a vén szörnyetek csak vigyorgott rá, csak bólogatott elégedetten, és fente-fente a kését, e félét mormogva hozzá. Egyre fogynak hátra levő perceid. Minden perc drága. Mondd el a haldokló imádságát. A fiú kétségbe esetten nyögött fel, aztán abba hagyta a vergődését, és csak lihegett tehetetlenül. Könnyei kibudjantak, és egymás után peregtek végig az arcán. De ez a szívettépő látvány cseppet sem enyhítette a meglecekedett vén ember vérszomját. Most már derengett a hajnal, a remelte észrevette, és rikácsolva, hangjában ideges félelemmel mondta. Nem élvezhetem tovább ezt a mennyei gyönyörűséget. Az éj egy-kettőre tova. Mintha egyetlen pillanat lett volna, egyetlen pillanat. Miért nem tartott egy esztendeig? Te egyházra bújvadék, hunyt be búcsúzó szemed, ha félsz ránéznia. A többi tagolatlan makogásba vezett. A vén ember, kezében a késsel, térde rogyott, és ráhajolt a nyöszörgő fiúra. De ha... Mély hangok a kunyhó közelében, a kés kiesett a remelte kezéből. A fiúra juhbőr darabot vetett, és remegve felugrott. A hangok erősödtek, most már nyersen, fenyegetően. Aztán dördülések és segélykiáltások, majd gyors, távolodó lépések dobaja. De utána mindjárt mennydörgő ütések a kunyhó ajtaján elsordítozás. Hóhóha! Nyisd már ki! De gyorsan, a pokol beljövdög nevében. Ó, a legáldottabb muzsika volt, mely valaha is felcsendült a király fülében. Mert Miles Hendon hangja volt. A remete tehetetlen dühében fogát csikorgatva, gyorsan kisurrant a hálók amrából, és az ajtót becsukta maga után, a király pedig az alábbi beszélgetést hallhatta a kápolnából. Áldást, békességet, tisztelt úram! Hol a fiú a fiam? Miféle fiú, jó ember? Miféle fiú? Ne hazudozz nekem, papuram, és ajánlom, ne járaszd velem a borondját. Nem olyan kedvemben vagyok. Csak itt a közelben csíptem el a zsiványokat, akikről feltételeztem, hogy ők rabolták el tőlem, és vallomásra bírtam. Azt mondták, hogy újra megszökött, és a küszöbödik követték. A lábnyomát is megmutatták. Vigyázz! A tréfából elég, szent férfiú, ha nem adod elő. Hol a fiú? Ó, jó uram, alkalmasint arra a rongyos, királykodó csavargóra gondolsz, ki éjszakára nálam húzta meg magát. Ha ezzel volna dolgod megmondhatom, csak elszalajtottam valahová. Jön is vissza hamar. Hamar? Milyen hamar? Ne húzd az időt. Nem érném utol még. Mondd, milyen hamar jön vissza. Ne törd magad, egy-kettőre itt lesz. Jól van, megpróbálok várni. Megállj! Azt mondtad, hogy elszalasztottad valahová, te. Hát ez tiszta hazugság, hisz nem ment volna. Megtépte volna vén szakálladat, ha ilyen tiszteletlenségre vetemettél volna. Hazudtál koma, vízisten, hazudtál. Nem ment volna el sem neked, sem más emberfiának. Emberfiának nem is, alkalmas idején nem vagyok ember. Hát mi? Az Isten szerelmére, mondd hát, mi vagy? Azt titok és vigyázz, erre áruld. Én alkangyal vagyok. Erre aztán rikkantott is valami szörnyűt Miles Hendon a körülményekhez képest nem is egészen szentségtelent, és aztán megtoldotta. Az már más. Most már megértem a fiú szolgálat készségét. Mert annyi szent, hogy közönséges halandó alantas szolgálatára se kezét, se lábát nem mozdította volna. De a mindenségét, egy alkangyal parancsát még a királynak is teljesítenie kell. Hogy, hogy, piszt, micsoda zaj ez? Ez alatt a kicsi király hol rémülettől borzongva, hol reménységtől repesve feküdt ágyában, és teljes erejéből azon igyekezett, hogy hangosan nyögjön, és Hendon meghallhassa, de keserűen kellett tapasztalnia, hogy erőlködések árba vész, nincs semmi hatása. De most hűszolgájának az utóbbi megjegyzése úgy érte, mint haldoklót a friss mezőkértető fuvallata, megint erőlködni kezdett tehát, éppen mikor a remete ezt mondta. Zaj! Én csak a szelet hallom. Lehetséges, az volt. Úgy van, kétségtelenül a szél volt. Mintha eddig is hallottam volna, gyengén, ha. Már megint. Ez nem a szél. Befurcsa hang. Gyerünk csak, nézzük meg, honnan jön. A király szíve most már majd kiugrott örömében. Lankadt tüdeje megtette, amit megtehetett most már reménységgel, de betömött szája és a rádobott birkabőr alaposan megbénította erőfeszítéseit. A remete következő szavaitól meg végképpen csüggett szegénke. Á, kívülről jön. Gondolom, abból a bozótból, ott. Gyere, hadd mutassam meg. A király hallotta, hogyan lépnek ki beszélgetve ketten, azt is, mint enyészik gyorsan lépésük zaja egyedül marad bajos, nyomasztó, rémítő csendben, egyedül. Örökké valóságnak tetszett, míg újra közeledő lépéseket és hangokat hallott, de ezúttal valami új hangot is, ami nyilvánvalóan nem volt más, mint paták dobogása. Aztán jól kivehette Hendon szavát. Nem várok tovább. Nem várhatok. A fiú eltévedt a sűrű erdőben. Melyik irányba ment? Mutasd meg nekem, egy-kettő. Meg én, azaz várj. Veled megyek. Jól van, gyere. Lám, lám, vízisten jobb vagy, mint amilyennek látszol. Úgy éljek én, nem hiszem, hogy akadna nálad nagy lelkű bajkangyal. Akarsz-e lovagolni? Hát csak ülj fel erre a kicsi csacsira a gyereki, vagy szent lábszáraid inkább ezen a roskattöz véren vetnéd át, melyet magamnak szereztem még úgyis sokba került volna, ha egy vacak részgarasnak egy havi kamatját adom érte, amennyit egy munkátlan üstfoltozó fizetne egy részgaras után. Nem, nem. Ülj csak az összvérre, a szalmarat pedig vezesd. Jobban bízom a magam lábában, majd gyalog megyek. Akkor hát kérlek, vigyázz a kisebb latra, míg én neki veselkedem, s felmászom valahogy a nagyobbra. Erre rúgkapálás, puffogás, topogás köv kisebb tverőkáromkodások kíséretében, azután egy-egy lesátkozódás nyilván az összvérnek szólt, mely alkalmasint végre megtört, abba hagyta a apálást, s úgy látszott, hogy pillanatnyilag megszűnt az ellenségeskedés. Megkötözött kicsi király leírhatatlan kétségbeeséssel hallgatta ezeket a hangokat és a lépések mesékodását. Most már minden reménye elhagyta, eszévét teljes reménytelenség fogta el. Egyetlen barátomat becsapta, és lerázta nyakáról gondolta, ő pedig visszatérés. Ismét egy szevecetten kezdett vergelődni kötelékei között, míg végre lerázta magáról a folytogató juhbőrt. És akkor hallotta, hogy az ajtót kinyitják. Ez az aj még a belőt is megfagyasztotta benne, mint a lártorkán érezte volna a kést. Rémületében behunyta a szemét, majd újra kinyitotta, jobcanty és húga állt előtte. Hála Istennek kiállt otta volna, ha az álla fel nincs kötve. Egy-két pillanat múlva tagjai szabadok voltak, üldözői két felől karon ragadva kirángatták, és magukkal hurcolták az erdőbe. 22. Fejezet. Árulás áldozata. Első fufu király, tehát újra együtt csatangolt a zsiványokkal és földönfutókkal, goromba tréfáik és aljas csipkelődéseik céltáblájaként, és sűrűn szenvedve a különféle megaláztatásokat szanty és húgó kezétől, valahányszor a kapitány csak hátat fordított nekik. Szanty és húgón kívül senki sem haragudott rá igazán. Sőt egyikük másikuk még szerette is, és mindnyájan csodálták bát orságát, talpra esettségét. Két-három nap alatt Hugo, akinek őrizetére és felügyeletére bízták, mindent megtett, amit csak tehetett, hogy a fiú talattomban gyötörje. Esténként, a szokásos tivornyák idején, azzal szórakoztatta a társaságot, hogy amúgy véletlenül kisebb-nagyobb bántalmakkal illette kétszer. Zerre lépett a lábára persze véletlenül, a király pedig, ahogy ez már méltóságához illett, megvetést és közömbösséget erőltetett magára. De amikor Hugo harmalság is megszerezte magának ezt az örömöt, a király egy fütykössel lavanda legnagyobb gyönyörűségére földbe sújtotta. Hugót úgy elöntötte a düh és a szégyen, hogy felugrott, felragadta a fütyköst, és egy szevecetten rontott neki kis ellenfejének. Azonnal kört formáltak a két gladiátor köré, biztatni kezdték őket. De szegény Hugónak nem volt semmi szerencséje. Csapkodó és hadonászóinos verekedésevei mi gyengének bizonyult olyan ellenféllel szemben, akit Európa legelső vívómesterei oktattak mindenféle vívófogásra és akart forgatás fotéjeira. A kicsi király fürgén és kecsesen küzdött, és olyan könnyen és pontosan fogta fel és hárította el az ütések zuhatagát, hogy a bámészkodók tagga hada csak úgy tombolt a lelkesedéstől. És valahányszor gyakorlott szemme egy-egy részt fedezett fel, és egy-egy villámgyors ütése zúgott le Hugo fejére, az ujjongásnak és rivargásnak olyan vihara támadt körülötte, hogy egyenesen gyönyörűség volt hallani. 15 perc múlva Hugo összeverve, megtépázva, könyörtelen kacagásokán céltáblájaként kullogott el a küzdőtérről. A párban sértetlen hősét pedig az ujjongó tömegvára kapta, és úgy vitte a kapitány elé, a díszhelyre, és ott nagy ceremóniával, kakas király, jákoronázták. Előbbi alantasabb címét pedig eltörölték, ez száműzetésre szóló határozatot hoztak mindazok ellen, akik régi címét kiejtenék. De minden napbeli kísérletük, hogy a királyt a banda hasznot hajtót agyává tegyék, kudarcba fulladt. Csökönyösen vonakodott bármit is tenni, sőt állandóan szökni próbált. Visszatérésének első napján belökték egy őrizetlen konyhába. De nem csak hogy üres kézzel tért vissza, hanem még fel is akarta verni a házbelieket. Aztán egy üstfoltozóval küldték el, hogy segítsen a munkájában, de nem akar dolgozni. Sőt saját forrasztóvasával esett neki az üstfoltozónak. Végül is Hugónak és az üstfoltozónak más dolga sem volt, mint vigyázni, hogy meg ne szökjék. Ő pedig királyi méltóságának villámaival sújtott le mindazok fejére, akik szabadságában korlátozták, vagy pedig valami munkára akarták fogni. Egyszer megint csak hangú őrizete alatt küldték el egy toprongyos asszonnyal és egy beteg csecsemővel koldulni. De az eredmény nem volt valami biztató, Eceágában sem volt, hogy a koldusok szószólója legyen, vagy munkájukból bármi más módon kivegye részét. Így telt el néhány nap, és a csavargó élet nyomorúsága, terhei, szennye és aljassága fokról fokra olyan elviselhetetlen lett a szegény kis fogolynak, hogy már-már úgy érezte, a remetekésétől való megszabadulás a halálát legfeljebb csak késlelteti. De éjjelenként álmában elfelejtette mindezt, a tróján ült, és ismét uralkodó volt. Ez természetesen csak fokozta az ébrenlét gyötrelmeit. Szenvedése a bandába való visszatérése és Hugóval való verekedése közti napokban lett csak igazán keserű és egyre nehezebben elviselhető. A verekedés után való reggel Hugo bosszút szomjazva kelt fel. Különösen kétter foglalkoztatta. Az első, hogy a fickó büszkeségét megtörje, és képzelt királyságában kegyetlenül megalázza, és ha ez nem sikerülne, akkor ott volt a másik terve, mégpedig az, hogy valami bűnt fog a királyra, és aztán a törvénykönyv ellen kezére juttatja. Az első terv végrehajtására legalkalmasabbnak mutatkozott, kilist csinálni a király lábára. Bizonyos volt benne, hogy ez aztán alaposan megalázza, mihelyt a kilis elmérgesedik, szan segítségével majd arra fogják kényszeríteni, hogy a lábát mutogassa az országúton, és a lamizsnát kunyeráljön. Kilisnek a mesterségesen előidézett tájogot nevezték. A kilis előidézéséhez emüvelet mestere oltatlan mézből pépet csinált, szappant, vasrosdát kevert bele, rákente egy darab bőrre, amelyet aztán szorosan a lábra kötöttek. Ez természetesen úgy felmarta a bőrt, hogy a helyén szörnyűséges sebb keletkezett. Még bért is kentek a sebb környékére, mely megalvadt, és sötét, iszonyú színt töltött. Végül mocskos rongyokkal depójálták, de úgy, hogy az undok kelevén kilássék a nyóla, és a járókelőknek megessék a szíve. Hugo segítségül hívta az üstfoltozót, akit a király a forrasztóvassal megtáncoltatott, magukkal vitték a fiút üstfoltozni, és mihelyt a tábor látókörént új jutottak, letepezték, és még az üstfoltozó lefogta, Hugo a pépet szorosan a lábszárára kötötte. A király gombolt és dühöngött, és a kasztófát ígért mind a kettőnek, mihelyt a kormánypálcát újból kezébe kapja, de azok keményen szorították, tehetetlen vergődésén csak röhögtek, és gúnyolódtak fenyegetésein. Így folyt a dolog, amíg a kenőt sípni nem kezdte, és művük hamarosan tökéletes is lett volna, ha közben nem jön valami. De közben jött, éppen akkor jelent meg a tetthelyén a rabszolga, az, aki szónoklatában lefestette Anglia törvényeit, véget vetett a gyalázatnak, és letépte az ocsmány pépes kötést. A király el akarta kérni szabadítója fütykösét, hogy a két zsiványt ott a helyszínen elpáholja, de a fickó úgy vélekedett, hogy ez bajt hozhat rájuk, hagyják a dolgot estére, amikor az egész banda együtt lesz, és senki idegen nem mer majd beleavatkozni a leszámolásba. A kis társaságot visszavitte a táborba, és jelentette az ügyet a kapitánynak. Miután ez meghányta vetette a dolgot, úgy határozott, hogy a királyt ne vigyék ezen túl koldulni, mivel napnál világosabb, hogy jobb és előkelőbb pályára hivatott, a koldus rangból felemelte, és tolvajjá léptette elő. Hugo öröme határtalan volt. Az előtt is ösztönözte már a királyt lopásra, de mindig hiába, most azonban nem lehet baja vele, hiszen a király álmában nem merne ellenszegülni a főhadiszállásról érkező határozott parancsnak. Így hát aznap délután raportyázást tetszett ki, annak során majd csak a törvény kezére juttatja a királyt. Mindezt persze ügyes fortéllyal, a véletlen látszatát keltve akarta végrehajtani. A kakas király ugyanis most annyira népszerű, hogy a banda nem valami kesztyűs kézzel bánnék egy népszerűtlen tagjával, ha kiderülne róla, hogy családul a közös ellenség, a törvény kezére juttatta a királyt. Szép volt a terv, Hugo ideje korán átruccant áldozatával egy szomszéd faluba, és kettesben lótták az utcákat, egyiket a másik után, egyikük éles szemmel várt az alkalomra, hogy aljas tervét megvalósítsa, a másik ugyanilyen éles szemmel figyelt, mikor szökhet még meg örökre egy ürölt fogságból. Mindkettő elszalasztott néhány közepesnek ígérkező alkalmat, mert szívük legmélyén ezúttal bizonyos sikerre vágytak, és nem akartak bizonytalan kimenetelű vállalkozásba kezdeni. Először Hugónak kínálkozott alkalom. Egy asszonyság közelere duzzadt, gazdagon megrakott kosarával. Hugo szemében kaján öröm csillant, amikor így szólt magában, egy életem, egy halálom. Ha ezt most rád tudom fogni, Isten óvjon téged, kakas király. Látszólag türelmesen, de belül izgalomtól égve várt, amíg az asszony közelükbe ért, és eljött a pillanat, aztán hirtelen odafordult a királyhoz, és azt csúgta. Várjál itt, míg vissza nem jövök. Aztán áldozata után lopakodott. A király szíve örömtől repesett, most végre megszökhet, ha Hugo elég messzire követi áldozatát. De nem volt szerencséje. Huga az asszony mögé lopakodott, kikapta a csomagot a kosárból, és szaladt vele vissza, zsákmányát futtában egy longyos takaróba bugyolálva. De keletkezett is egyetlen szempillantás alatt óriási lárma. Mert az asszony rögtön észrevette kosarának hirtelen megkönnyebbedését, ha magát a tolvajt nem is látta. Hugo pedig meg nem állt, csak a király kezébe.